Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes 5. könyvéből olvassuk, a 6. részből. Az első 13 versben így szól hozzánk Isten igéje. Tehát Mózes 5. könyvében, a 6. rész, első 13 versében ezt olvassuk. Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és végzések, amelyek felől parancsolta az Úr a ti istenetek, hogy megtanítsam azokat nektek, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, melyre átmenőben vagytok, hogy bírjátok azt, hogy féljed az Urat, a te istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te és a te fiad, és a te unokád teljes életedben, hogy hosszú ideig élhess. Halld meg azért, Izrael, és vigyázz, hogy megcselekedjed, hogy jól legyen dolgod, és hogy igen megsokasodjál a tejjel mézzel folyó földön, amiképpen megígérte az Úr a te atyáidnak Istene neked. Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedüli Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra. És amikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, mely felől megesküdt atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, hogy ad néked egy nagy és szép városokat, amelyeket nem építettél, és minden jóval telt házakat, melyeket nem te töltöttél meg, és ásott kutakat, melyeket nem te ástál, szőlő és olajfa kerteket, melyeket nem te ültettél, és eszel és megelégszel, vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasságnak házából. Féljed az Urat, a te Istenedet, és ő neki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy téged dicsérhetünk Jézus Krisztus által, aki által megváltottál bennünket, és aki által hozzád fordulhatunk, mint mennyei Atyánkhoz. Köszönjük néked, hogy te vagy a szíveknek a vizsgálója, és ezen a mai napon is megvizsgálod a mi szívünket, lelkünket, életünket. Mi magunk nem ismerjük jól a szívünket. Te ismersz egyedül bennünket igazán, aki teremtettél minket, és aki mindent tudsz. Köszönjük néked, hogy mondod is az ígében nekünk, hogy tudom a te dolgaidat. Mi nem tudjuk, te tudod. Tudasd velünk is, Urunk. Kérünk, hogy adj nekünk igazi én képet, hogy úgy ismerjük meg magunkat, hogy te ismersz bennünket. Hogy az legyen az igazság, a valóság a számunkra, önmagunkról is, amit te mutatsz nekünk. Urunk, a te ígédben magunkat bűnösöknek kell fölfedeznünk, olyanoknak, akik eleve olyan szívvel születtünk meg, ami ellenedre volt, és önmagát istenítette. És látod, hogy még ezen túl is mennyi vétket, mennyi nyomorúságot látunk a saját szívünkbe, ha te ígéd által nézünk be oda. Úrunk, nem is tudjuk, hogy mit mondjunk neked. Csak egyet tudunk mondani, hogy könyörülj rajtunk, bocsáss meg nekünk. És olyan jó, hogy van Krisztusunk, van kereszt, ahol folyt a drága vére, drága üdvözítőknek, és ő érte van bocsánat a számunkra, mert különben nem lenne. Különben nem lenne más, mint a pokolnak a várása, a rettenetesnek a várása. De így köszönjük néked, hogy valami egészen másra lehet kilátásunk. Segíts minnyájunkat, Urunk, hogy higgyünk a kegyelemben. Engedjük, hogy megtisztogass bennünket, megmossál, megújíts minket. Helyreállítsd a mi szívünknek, lelkünknek működését, hogy úgy gondolkozzunk, úgy éljünk, úgy higgyünk, úgy cselekedjünk, ahogy te kívánod azt tőlünk. Kérünk, a mai napon is munkálkodj ezen a szíveinkbe. Áld meg ezt az egész napot, amikor együtt lehetünk a te igéd körül, adj rád figyelést, engedelmességre való készséget, önkritikára való hajlandóságot. Segíts tanulnunk a te ígéd által, a te jelenléted világosságot, öltse el ma gyülekezetünket, áldja meg közösségünket. Köszönjük néked, hogy így kérhetünk másokért is. Áld meg a te ígédet szerte az országban. Dicsőítsd meg magadat, és vonjál magadhoz minél több emberi szívet, lelket, életet. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Krisztusunk nevében. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 369. énekünknek az első versét. 369. dicséretünk első versét, ami így kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen, lelkünknek vigassága. Isten tiszteletünk alapigéjét, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele 6. részéből, az első 4 versből olvassuk. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele 6. részében az első 4 vers így szól hozzánk. Ti gyermekek, szót fogadjatok szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen neked dolgod és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása is intése szerint. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ma családi napunk van, aminek a fő címe az, hogy egyensúlyban. Nagyon sok család nincsen egyensúlyban. Kifejezetten egyensúlyát vesztette. Azt kell mondanunk, hogy egyáltalán nincs egyensúlyban az a család, bármi is a látszat, vagy bármit is gondolnak magukról. Nincs egyensúlyban az a család, ahol nem az Úr áll a középpontba, ahol nem Jézus Krisztus áll a középpontba, hanem az emberek. Apa, anya, gyerek, vagy gyerekek. Ha a szívek nem az Úr körül, az ő dicséretében egyesülnek, ez az egyensúlyvesztésnek a legalapvetőbb oka. Nincs egyensúly ott, ahol az egyik szülő hívő, a másik nem az. Nem is akar az lenni. Nincs egyensúly ott, ahol nincsenek is összeházasodva. Az Úr színe előtt nem kötötték meg a házasságukat. Nincs egyensúly ott, ahol két férfi vagy két nő nevel egy vagy több gyereket. Nincs egyensúly ott, ahol a gyerekre bízzák a nemének az eldöntését. Nincs egyensúly ott, ahol a gyermekeket szeretetlenül ütik-verik. És nincs egyensúly ott se, ahol a gyerekeket állandóan pátyolgatják, és ők állnak a család középpontjába. Nincs egyensúly ott, ahol egy férfi vagy egy apa nem tölti be azt a szerepet, amit az Úr adott neki, vagy ahol egy anya nem hajlandó beleállni abba a szerepbe, amit az Úr adott neki. Nincs egyensúly ott, ahol egy férj magára hagyja a feleségét, hogy kilódjon az összes dolgokkal, amik vannak, vagy ahol egy anya hagyja magára a férjét, hogy dolgozzon ő otthon, és csinálja a dolgait. Nincs egyensúly ott, ahol nyílt a házasság, ahol bármikor bárki megcsalhatja a másikat, és nincs egyensúly ott se, ahol többszörös gyerekgyilkosként van jelen a házaspár, vagy valaki közülük. Szóval nincs egyensúly ott, ahol nem az Úr áll a középpontba, és nem az ő előtte hajolnak meg a szívek, a lelkek, nem neki engedelmeskednek. Olyan az a család, mint egy hajó, amelyik elvesztette a tőkesúlyt, és aztán össze-vissza felborul, bármi kis szél hajtja ide vagy oda. Pedig hát azért kívánatos lenne, hogy a családok szilárd egyensúlyba legyenek, és megálljanak a talpukon akkor is, hogyha a világ olyan, amilyen. Hát aki már benne van a családban, az is gondolkozzon el a mai napon, hogy milyen az ő családja, meg aki nincs benne, az is gondolkozzon el, hogy milyen családot szeretne majd ő magának. Az biztos, hogy arra kell törekednünk, hogy ha az Úr megítél valamit, akkor abba tartsunk bűnbánatot és változtassunk, illetve hát eleve úgy készüljünk a család életre, hogy az egy olyan közösség legyen, amelyben az Úr Jézus Krisztus, az ő az igéje, az állhat a központban, és az határozhat meg bennünket. Ha így élünk, akkor az jó lesz az Istennek elsősorban, mert ezek a családok, ahol így élnek az emberek, azok őt dicsőítik. Az őt festik az emberek elé. Őt teszik megragadhatóvá jobban. Mellékesen magának a családnak is jobb lesz, ha az Úr áll a középpontba, az a legjobb családi élet, ahol az Úr Jézus tud a középpontba állni. Ott mindenki jól érzi magát, mindenkinek jó, áldás van rajtuk. És hát még talán azt is elmondjuk, hogy a nemzetünknek a alapköve a család, és hogyha a családok erősek és egyensúlyban vannak, akkor a nemzet is egyensúlyban van, és jól van minden akkor. Hát nézzük akkor most, hogy mi az a családi élet, amit Isten szeretne látni, ami egy egyensúlyban lévő családi élet. Akkor is, hogyha mondom, a világba furcsa szelek fújnak, sőt viharos hurikánok söpörnek manapság végig, éppen a család vitorlái felett. A Pál apostol drága szolgálata volt az, hogy hitigasságokat is közölt, de nem csak hitigasságokat közölt, hanem ilyen gyakorlati dolgokat is elmondott az embereknek, a keresztényeknek a leveleiben. És hát éppen itt az efézusi levélben is, az elvi dolgok után, a teológiai dolgok után rátér ezekre a gyakorlati élettel kapcsolatos dolgokra. És leírja, hogy ti apák, én most ezt az igét szeretném kiemelni, ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Ti apák. Amikor ezt az apostol leírta, akkor egyfelől érzékeltette azt az emberekkel, hogy a családokban az apáknak kulcs szerepe van. Ez egy nagy, rendkívül fontos dolog. Nem az anyáknak van kulcs szerepe, és nem a gyerekeknek van, hanem az apáknak, ha már emberi szempontból nézzük. Az apák felelőssége az, hogy neveljék a gyerekeiket. A gyereknevelést sok férfi vagy férj úgy fogja fel, hogy az az asszony dolga, majd ő nevelgeti őket. Én a pénzkereső vagyok. Hát Pál apostol a férjeknek a dolgává teszi azt is, hogy gondot viseljenek a családjukról, de azt is, hogy neveljék a gyerekeiket. És hogyha még az anyák is természetesen nevelik a gyerekeiket, de azért mégis az apák az Isten előtt a felelősek a gyereknevelésért. Isten, amikor megszólította Ádámot és Évát a bűneset után, akkor nem azt mondta, hogy Éva, gyere ide, hanem azt mondta, Ádám, hol vagy? Mert te vagy a felelős az egészért, azért is, amit a feleséged csinál. Az biztos, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy itt azt mondja az apostol, hogy ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intét. Kulcs szerepetek van apák, egy apátlan társadalomban, mint amilyen a mai, ahol nincsenek apák. Igáslovak vannak, akik dolgoznak reggeltől estig, és a gyerekek nem is látják őket. Ti apák, a ti felelősségetek és dolgotok is a gyereknevelés. A másik dolog, amit itt szeretnék érzékeltetni a testvérekkel, hogy amikor Pál ezt a mondatot leírta, akkor szembe helyezkedett az akkori társadalmi összfelfogással. Abban az időben ugyanis az volt az alaptörvény, hogy az apa az a családba teljes, abszolút jogokkal bírt. A saját feleségére, meg a gyerekeire úgy nézett, mint az ő tulajdonaira. Úgy nevezték patria potestas, az apa hatalma. Azt csinált, amit akart. Ez a római polgárok például Rómában bármit megtehettek a családjukkal. A feleségükkel is, a gyerekkel is. Megszületett a gyereke a római apának, oda tették a lábai közé. Hogyha az apa lehajolt érte és fölvette, akkor azt megtartották. Ha az apa nem hajolt le a gyerekére, akkor el kellett adni. Eladták rabszolgának. Nem vállalta. Ez nem keresztjén tulajdonság, ez pogány tulajdonság. A pogányságban, testvérem, ma is ez van. A pogányság szüli ezt a fajta mentalitást, nem a kereszténység. Ma üvöltenek némelyek a keresztény családrend ellen, ahelyett, hogy a pogány családrend ellen üvöltenének, ami szépen megvalósul a világba. Pál azt mondja, hogy na-na, álljunk csak meg. Ti apák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Hát a római apák azok nem nevelték a gyerekeiket. Egyáltalán nem nevelték őket. Azt mondja Szeneka, Pál apostolnak a kortársa volt, megöljük a vad ökröt, megfojtjuk az őrült kutyát, késdöfünk a beteg tehénbe, a gyenge és formátlan gyermeket megfojtjuk. Ilyen volt a hozzáállás akkor a gyerekekhez. Nem az, amit Pál ír, ne ingereljétek őket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerinti atyák. Tehát testvérek, egyfelől érzékeljük már mindjárt a megszólításból, hogy az apákra kulcsfontosságú szerep hárul a gyereknevelésbe. A másik pedig, hogy nekik igenis egyáltalán nem az a dolguk, hogy diktátorként és zsarnokként a családjuk fölött triumfáljanak állandóan, és rendelkezzenek, és mindenkit mindenhol a helyre tegyenek, hanem az, hogy a gyerekeikkel törődjenek, és szeretetbe igyekezzenek nem ingerelni őket, hanem éppen, hogy nevelni őket az Úr tanítása és intése szerint. Együtt a feleségükkel. Igen, mert bár az apostol itt ugye az apákat szólítja meg, de nehogy méletlenül a jelenlévő anyukák hátradőljenek a székbe, és mondják, hogy hát akkor ez már nekem nem is szól, hát a férjemnek kell odafigyelni, őneki kell hegyezni a fülét. Nem igaz, mert az anyáknak is ugyanúgy szólnak ezek a dolgok. Anyána is vonatkozik, hogy ne ingereld a gyermekedet, hanem neveljed őt az Istennek az útmutatása és tanítása szerint. Minden esetre mégis az apáknak kell ezen az egész kérdésen, testvéreim, elgondolkozni. Akár nagyapák vagyunk, már én is az vagyok, de azért mégis apák is vagyunk, bár lehet, hogy már gyerekeinket nem kell úgy nevelni, mert már kiröpültek otthonról. Aki meg még előtte van, az jól teszi, hogyha alaposan elgondolkozik ezeken a dolgokon, hogy milyen apa leszek majd én, ha megnövök. De aki már egy kicsit túl van ezen, az is elgondolkozhat, hogy mit csináltam rosszul. Mert amit én rosszul csináltam ebbe a dologba, az bűn. Azért nekem bűnbánatot kell tartani. És kell kérnem az Úr bocsánatát és helyreállító kegyelmét. Na nézzük, akkor mi az apáknak a dolga? Először is azt mondja, ne ingerejétek a gyermekeiteket. Azt mondja itt Pál apostol, hogy az apa ne gerjessze haragra a gyermekét. Ne idézze elő, hogy hevesen, nyíltan föllázadjon, vagy az se, hogy önmagában egy ilyen belső parázsló haragot ápoljon a gyerek. Vannak szülők, akik szándékosan, vagy nem szándékosan, tudva, vagy tudatlanul, de felidegesítik, felzaklatják a saját gyerekeiket. Ingerlik a gyerekeiket. Apák is, de anyák is. Hogyha a szülők, mondom, tudatosan vagy nem tudatosan, szándékosan vagy nem szándékosan, de felidegesítik, nyugtalanná teszik a gyermekeiket, akkor egyfelől előidézik, hogy a gyerekeik megszegjék az 5. parancsolatot, és velük szembe tiszteletlenül viselkedjenek. Ilyenkor a szülők a felelősek azért, hogy a gyerekeik velük szembe tiszteletlenül viselkednek. Másodszor azért is ők felelősek, hogy nem tartották be Pál apostolnak a parancsát, illetve a Szentlélek parancsát, aki azt mondta, hogy ne ingereljék a gyereküket. Úgyhogy kétszeresen is bűnt követnek el azok az apák, akik és anyák is, akik a gyerekeiket akár ilyen nyílt lázadásra kényszerítik önmaguk ellen, akár ilyen belső zúgolódásra, morgásra, gyűlölködésre a szívükbe. Na most, a gyermekeink haragra ingerlésének, felidegesítésének néhány technikáját hadd mondjam el nektek. Az egyik ilyen technika, amivel a gyerekeinket biztos, hogy belsőleg teljes mértékben fölkavarjuk és nyugtalanná tesszük, az, ha agyonvédelmezzük őket. Az agyonvédelmezés. Amikor burokba zárjuk őket, és azt mondjuk, őt nem érheti semmi. Persze, tudjuk mi szülőként, hogy nagy esély van a mai világban, hogy mennyi nyomorult hatás éri a gyermekeket, és mennyi rombolás, mennyi veszély van. És akkor természetes valahol, hogy védelmezzük őket, és védelmeznünk is kell őket, de nem agyon védelmezni. Ez egy katasztrofális dolog, testvérek, amikor a szülők bezárják a gyerekeiket, és azzal igazolják ezt a magatartásukat, hogy hát csak jót akarok a gyermekemnek, én csak jót akarok neki, én csak keresztény módon akarom nevelni, és nem engedik, hogy a világnak a szele megcsapja a gyerekeiket. Igen, veszélyes szél, de mégis ki kell tenni ennek. Nem lehet kivenni a gyerekeket a családból, a hívő gyerekeket nem lehet a világból kivenni. Jézus se veszi ki az övéit a világból, hanem benne hagyja őket. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Azok a szülők, akik csak bezárják a gyerekeiket, egy burok alá teszik, mondjuk itt majd mi keresztjén módon neveljük őket, testvérek, azok a gyerekek egy darabig el vannak, de egyszer csak azt kezdik érezni, hogy a szüleik nem bíznak bennünk. Egy börtönbe érzik magukat, és előbb-utóbb föl fognak lázadni, és ki fognak törni. A gyerekeknek szüksége van bizonyos szabadságra, függetlenségre, arra, hogy mozogjanak egy olyan közegben, ami nem olyan, mint az övék, és elkövethessék ott a saját hibáikat is, bukásaikat is. Meg kell tanulniuk a felelősséget kezelni, abban a szabadságban, amit kapnak tőlünk. Azok az anyák, testvérek, akik a kötényük alá rejtegetik a gyerekeiket, és állandóan rajtuk lógnak, csak ingerlik őket, persze nem úgy tűnik nekik, de mégis ezt csinálják. Már előre ingerlik őket, majd egyszer kijön belőlük az a bennük parázsló düh meg harag, ami összegyűlt bennük. És azok az apák, akik nem engedik a gyerekeiket szabadon lélegezni, azok is felidegesítik ugyanígy a gyerekeiket. Vigyázni kell, védelmezni kell, de nem agyon védelmezni a gyerekeinket, mert ezzel ingereljük. A másik dolog, amivel talán tudjuk őket idegesíteni, testvérek, a túl nagy szabadság biztosítása. Amikor egyszerűen látjuk ezt a mai világban különösképpen is, hogy elengedik a szülők a gyerekeiket, abszolút elengedik. Igen, kell szabadságot biztosítani a gyereknek, de a gyermeknek muszáj éreznie azt az Isten akarata szerint, hogy őt szeretik, hogy ő vele törődnek, hogy ő fontos. Sok szülő egyáltalán, testvérek, egyáltalán nem törődik a gyerekével. Ha jön haza mondjuk az iskolából, elmondaná, de nem mondhatja el. Mert nem érdekli a szülőt, nem is kérdezi meg, hogy mi volt veled. Nem örül együtt, nem szomorkodik együtt a gyermekével. Föl nem tenne neki egy kérdést. Csak ugye, a gyerek ugye el van. Mintha nem lenne. Se jó szót nem kap, se rossz szót nem kap. Igazából nem törődik vele úgy a szülője, hogy esetleg megfenyítené adott esetben. Nem üt a fenekére. Nem emeli föl a hangját. Nem törődik vele. A gyereknek ez azt üzeni, Ha nem kap egy jó szót, de még egy rossz szót se kap, hogy velem nem törődnek. És tényleg nem törődik vele. Hadd menjen, hadd nőjön, kicsapjuk a gyereket. Majd szépen megerősödik. Hát testvérek, ettől a túl nagy szabadság biztosításától a gyerekek valóban kezdik előbb-utóbb bizonytalannak érezni magukat, és aztán utána eljutnak oda is, hogy megharagszanak a szüleire. Aztán a szülők majd aratják ennek a jó szabadon engedett nemzedéknek a dühét, ahogy most már például Nyugat-Európában ez látszik is. A harmadik dolog, testvérek, amivel föl tudjuk idegesíteni a gyerekeinket, az a kivételezés. Gyermekeink közül, ha több van, kinevezünk egy kedvencet. Bibliában van ilyen példa, több is. Izsák jobban szerette Ézsaut, mint Jákóbot, Rebeka meg pont fordítva, felesége. És akkor mi történt? Ézsau és Jákob versenyezni kezdtek egymással. És lényeg a lényeg, hogy a szüleiket becsapták, aztán egymás torkának estek, menekülés, a család szétesése lett az egészből. Aztán Jákob nem tanult ebből, ő is kivételezett, mert Józsefkét jobban szerette, mint a mást, a többit. És Józsefke volt az eminens. És aztán a testvérei annyira meggyűlölték, hogy eladták végül, hát jó, hogy nem ölték meg, de eladták rabszolgának. Aztán ebből jó jött ki, de az nem az ő érdemük volt, meg pláne nem a szülőknek az érdeme. Hát ma testvérek, sokszor ez látszik, hogy egyik szülő egyik gyereket, másik másikat, és akkor ezzel szépen sikerül elérni azt, hogy a gyerekeket fölidegesítjük, megharagítjuk egymásra és önmagunkra is. Ha tönkre akarjuk tenni őket, akkor mindig csak mutassuk be az egyiket úgy, mint a család fekete bárányát. A másik meg a jó gyerek. Mutassuk. Használjuk az egyik gyerek képességeit arra, hogy a másikat megszégyenítsük. Ha olyan lenné, mint a nővéred, na akkor milyen jó lenne? Vagy ha hugod, az bezzeg. És akkor, testvérek, borzasztó. Bezzeg a másik. Katasztrofális hiba. A negyedik ilyen dolog, testvérek, amit az idegesítésükért meg tudunk tenni, az, hogyha irreális célokat tűzünk ki a gyerekeink elé. Tehát olyan célokat, amiket lehet egyébként, hogy mi magunk elé tűztünk, de nem bírtunk elérni, és aztán azt akarjuk, hogy a gyerekeink érjék el. De nem mérjük fel, hogy ők arra nem képesek talán. Nincs meg az a fizikai adottságuk, vagy szellemi, vagy lelki adottságuk hozzá. De mi űzzük és hajtjuk őket. Űzzük és hajtjuk őket, testvérek. Természetesen szükség van arra, hogy egy szülő a lustaságra hajlamos gyermekét motiválja és buzdítgassa a tanulásra, vagy erre, vagy arra. De testvérek, van, amikor ezt olyan iszonyú módon túlzásba viszik, hogy a gyerekeiket még az öngyilkosságba is elüldözhetik. Olvasom egy kollégánál, hogy megismert egy leányt, akit úgy ismert meg, hogy az elmegyógyintézetbe találkozott vele. Egy gyönyörű lány volt. Szép volt. Az árt osztályon feküdt, meg se tudott szólalni, csak remegett egyfolytában, be volt gyógyszerezve. Kiváló tanuló volt az egyetemen, nagyszerű sport teljesítményei voltak, vezető volt, diákok között vezető volt, és a szüleinek soha nem volt elég, amit csinált, különösen az anyjának. Mikor az anyjára gondolt, akkor egyszerűen a félelem és a rettegés szorította össze ennek a lánynak a szívét, úgyse tudok megfelelni az anyámnak. Nem lehet neki megfelelni. A legjobb eredményeim se elegendők neki. Amikor azt mondja a lelkész, hogy a kórházba valamennyire összetákolták ezt a lányt, akkor hazaküdték, ugyanúgy az anyja mellé. Otthon egy darabig el volt a lány, végül úgy összeroppant, hogy öngyilkos lett. Hát csak tűzzünk ki olyan célokat a gyerekeink elé, meg mondjuk nekik, meg űzzük, meg hajtsuk őket, ami nem az ő hivatásuk, nem az ő útjuk. Biztos, hogy borzasztó dühöt tudunk bennük gerjeszteni, amit lehet, hogy nem fognak kimutatni, de ott parázslik a lelkükbe. Aztán, testvérek, van egy másik ilyen idegesítő technikánk, amikor állandóan kritizáljuk a gyerekünket. Állandóan kritizáljuk. Ezzel elcsüggesztjük, elbátortalanítjuk, de egy idő után dühössé tesszük őket. Ez, testvérek, borzasztó, amikor egy szülő arra figyel állandóan, hogy a gyerekem mit csinál rosszul. Figyeljétek meg, állandóan ezt kurkásszuk. Mit csinál rosszul a gyerek? Nem veszük észre, amikor valami jót tesz, valami jót mond, valami helyes. Semmi. Csak azt nézzük, mit tett rosszul, mit gondol rosszul, mit csinált rosszul. Állandóan gyanakszunk rájuk. Ez biztos módja annak, testvérek, ez, hogy egy szülő haragra ingerelje a saját gyerekét. Nem kell agyon dicsérni sem, mert az se jó. De az se, amikor valaki ilyen módon egyszerűen minden józanságot félretéve így cselekszik. Aztán a gyerekeink haragra gerjesztésének még egy-két vonását, vagy technikáját hadd mondjam el. Az egyik, amikor gúnyolni kezdjük őket. Akkor elkezdünk, amikor valami gyerekes megnyilvánulásuk van, valami naív megnyilvánulásuk van, és mi az arcukba röhögünk. Ez, testvérek, egy borzasztó dolog. A gyerekek valóban mondanak olykor nevetséges dolgokat, meg furcsa dolgokat csinálnak, de vigyázni kell, hogy nehogy a gúnyolódásunkkal, meg az, hogy kinevetjük, fájdalmat okozzunk nekik, és összetörjük a szívüket, a lelküket. Ne ócsároljuk a gyerekeinket a természetes gyengeségükért, vagy kicsiségükért, vagy gyermekségükért. Lehet, hogy nevetnünk kell, akkor jobb, elmegyünk valahova, azt a szobába behúzódunk, aztán egy jót nevetünk azon, amit történt. John MacArthur írja, hogy egyszer keresgéli az óráját, és nem találja sehol az óráját, és valahogy a kisfiához ment, hogy kisfiam, nem láttad az órámat véletlenül? És mondja a gyerek, de apuka, lehúztam a WC-be. Mit csináltál? Először megdöbben. Hát miért húztad le? Látni akartam, hogy milyen az, amikor lemegy. Hát azt mondta, hogy hát most mit csinálj, verjem el, vagy mit csináljak vele? Én is szeretném látni azt, hogy amikor, milyen az, amikor az órám lemegy. Hát, de azt mondja, hogy visszatartotta magát, és nem tett semmit. Nem, tehát a gyerek az gyermek, és a gyermeknek az elméjéhez kötetett a bolondság. De az, hogyha kigúnyolja, vagy kineveti, vagy kiröhögi, az nem jó. Azzal halagra lehet ingerelni egy kicsi gyereket. Aztán itt van például, testvérek, a haragra ingerlésnek ez a szeretet megtagadása. Ezt van, amikor így halljuk is így az utcán, meg boltban, meg egyéb helyeken, hogy mondogatják a szülők, hogy anyuka nem szeret téged, ha ezt csinálod, vagy anyuka szeret téged, ha ezt csinálod. És akkor azt a benyomást keltjük a mi kis porontjainkba, hogy a szeretetünk teljesen attól függ, hogy ők hogy viselkednek. Pedig nem attól függ, egyébként nem attól függ, de mégis ezt üzenjük nekük. És ez, hát nem is, ha hívő ember vagyok, akkor én tudom azt, hogy engem az Úr szeret, akkor is, ha jó vagyok, akkor is, ha nem vagyok jó. Pont ez a kegyelem, ez az irgalom. De nem mondogathatok ilyet a gyerekeimnek, mert ha ezt mondom, hogy a szeretetemet elvonom tőled, és nem szeretlek, akkor őt felidegesítem, nyugtalanná teszem, ha azt kell neki érezni, hogy engem nem szeret az anyám, vagy az apukám. A szeretetet ne tagadjuk meg tőlük soha, akkor se, ha dicsérjük, legyen szeretetből, s ha fenyítjük, akkor is legyen szeretetből. Aztán van itt még két dolog, amit felsorolok, de az egyik, amivel ingerelni tudjuk a gyerekeinket haragra, testvérek, az állandó rettegésbe tartás. Ez a zsarnok szülőknek, különösen a zsarnok apáknak a technikája. Hogy visszaélnek a maguk szellemi vagy fizikai erejével, és egyszerűen állandóan a fejük fölött tartják a botnak a veszedelmét. Szükség van a botra, majd beszélgetünk még arról is egyszer. De amikor már egy brutalitásba fordul ez a dolog, akkor már az nem bibliai dolog, hanem az már egy kegyetlenség. Amikor valaki állandóan, és ráadásul állandóan úgy jön, kell hazajönni egy gyereknek, hogy állandóan fél attól, hogy az apám, vagy az anyukám is egyébként, mert vannak agresszív anyák is, akik terrorizálják a gyerekeiket, hogy mit fog majd csinálni velem. Ha nem meri elmondani a dolgait, mert fél attól, hogy rögtön agyonvágják. Durva hangnemet ütnek meg velük. Sokszor hallja ezt az embert, hogy itt nyitva van az ablak nyáron, hallom, hogy beszélnek a szülők a gyerekeikkel, testvérek. Úgy káromkodnak velük, mint annak a rendje. Hát hogy van ez? Egy agresszió, egy borzasztó, törik össze a gyerekek szívét, és haragítják magukra, egyre inkább őket. Na, talán még egyet mondok, amivel tudjuk haragra gerjeszteni a gyerekeinket, bár ezt se gondoljuk. Az az elkényeztetés. Az elkényeztetés, testvéreim, az, amikor a házasságnak a központjába tesszük a gyerekeket. Amikor minden a gyerekeinktől függ. Az összes programot az határozza meg, hogy a gyereknek mi a programja. Az összes ténykedésünk tőle függ. Körülötte forgunk egyfolytában. Nincs szabad perc, nincs szabad óra, amit ne a gyerek határozna meg. Ő a centrum. Ez, testvérek, egy borzasztó dolog. A családnak a centrumába először is az apának kell állni, azután az anyucinak, de mindenek fölött az Úr Jézus Krisztusnak. Nem a gyereknek. Ha a gyereket tesszük oda, ahova ő nem való, amely pozíciót be se tud tölteni, akkor egyfelől apa is tönkreteszi magát, anya is tönkreteszi magát, a gyereket is tönkretesszük, az Urat meg megvetjük. Nem az az Úrnak a rendje, hogy egy gyerek szabja meg a dolgokat a családban, hanem az, hogy anya és apa. Végül apa mondja ki a döntő szót. De elsősorban az Úr Jézus legyen a legfőbb, az ige legyen a legfőbb tekintély. No, jól elmerültünk ebbe, de még lehetne még folytatni. Az biztos, testvérek, hogy Pál apostol azt mondja, ti apák, ne ingerejétek a ti gyerekeiteket. Se nyílt lázadásra, se ilyen izzó belső haragra, ami csak dagad, míg fellobban, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Ez a második pontunk. Erre is szálljunk néhány gondolatot. Neveljétek őket. Ez egy nagyon érdekes szó, testvérek, ami itt van, mert azt jelenti, hogy egy kertész gondozgatja a kis palántát. Ilyen szót használ az apostol. Kertész, hát hogy elültetjük a, emlékszem még, itt a kertben is, de arra is emlékszem, amikor anyukám otthon palántázott, elülteti ezeket a kis palántákat, mindegyik lefekszik a földre. De akkor kell őket egy kicsit ugye öntözgetni, azt egyszer csak úgy magukhoz térnek, azt van élet. Hát a gyermekeket, azt mondja az apostol, nem véletlenül használja ezt a szót, sok szót használhatta, de ezt használja, amiben ezt a táplálást, gondozást, a gondoskodásnak azt a kedvességét, egyenesen Calvin úgy fordította, hogy dédelgetés, szeretettel való dédelgetés. Hát csodálatos dolog, testvérek, az biztos, hogy az apáknak, az akkori apáknak a mentalitásától ez a mentalitás nagyon távol állt. Hát biztos voltak kivételek, de ritka volt. De Pál apostol azt mondja, a keresztjén apák szeressék a gyerekeiket, és dédelgessék a gyermekeiket, és akár dicsérik őket, akár verik őket a végszükség esetén, akkor is mindig a szeretetnek a légkörébe, a közegébe menjen végbe ez a dolog. Neveljétek őket, dédelgessétek őket. Még ha kemények vagytok velük, akkor is. Dédelgetés legyen. Ugyanezt a szót használja Pál apostol itt előbb egy kicsit, amikor azt mondja, hogy a férfiak a saját testüket dédelgetik. Ott is ugyanezt a szót használja, ápolgatják. Úgy kell a feleségüket is ápolgatni. Ugyanez a szó van ott is, ez a kedves törődés, ez az állandó törődés, hogy biztosítom magamnak a kényelmét, meg azt, hogy jól érezzem magam a bőrömbe. Na hát, ezzel a szeretet indulatával forduljál a gyermekedhez, vagy gyermekeidhez, és ennek a légkörébe menjen végbe otthon minden. Ez nagyon fontos dolog, testvérek. Az ős idők óta mondja ezt már az Úr a keresztjén apáknak. Szó sincs itt arról, hogy hagyjátok a gyerekeiteket, az majd lesz velük valami. Szó sincs itt arról, hogy istenítsétek őket. Szó sincs arról, hogy üsétek, verjétek őket. Szó sincs ezekről a dolgokról. Arról van szó, hogy a szeretet légköréről gondoskodjatok otthon. Olyan körülményeket teremtsetek, hogy a palánta magához térhessen, kibontakozhasson az élete, az legyen, aminek lennie kell. Nem jelent ez egy ilyen szétfolyó, hogy hívják ott az apák részéről, hanem éppen ellenkezőleg, hát a szeretet az egy olyan aktív dolog, a szeretet himnusz, a csupa igékkel írja le a szeretetnek a szeretetet tulajdonképpen. Cselekvés az, nem passzivitás, nem elhúzódás, nem egy ilyen titkos szerelem a gyerekeim iránt, hanem nagyon is aktív cselekedet. Ez nem kell nekünk Gordon úr, aki elmagyarázza nekünk Amerikából, hogy a szeretet légkörébe kell élve menni. Pszichológus úr rájött, amire Isten lelke már rég elvezette a keresztjéreket. De aztán van az alapigénkbe, testvérek, egy másik érdekes kifejezés is. Azt mondja, apák, az Úr tanítása és intése szerint végezzétek ezt a dolgot. Mármint, hogy a gyereknevelést. Tehát ezt az egész szeretet légkörébe zajló ténykedéseteket az Úr tanítása és intése szerint cselekedjétek. Itt ebbe a kifejezésbe, testvérek, nem a tanítás meg az intés a fontos, mert ez két olyan szó, amelyik teljesen szinoníma, hanem az, hogy az Úr tanítása és intése. A hangsúly az Úron van, testvérek, mert azt mondja az apostol, hogy az engedjétek ti, hogy az Úr szabja meg azt, hogy mit csináltok a gyerekeitekkel. Az Úr szabja meg. Nem a modern pedagógia, nem a modern pszichológia, az Úr szabja meg. Az Úr megszabta Izrael fiainak, ott olvastuk Mózes 5. könyvbe, hogy hogy neveljék a gyerekeiket. Az elég, nem kell több, az bőven elég. Bőven elég. Az ember nem változott, a gyerekek sem változtak semmit, a körülmények változtak. A gyerekek szíve, lelke nem változott. Neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Le van írva ez, hogy. Tehát ez azt jelenti, hogy az ige szerint kell nevelnünk a gyerekeinket. Kutatnunk kell, hogy milyen bölcsességet ad nekünk az Úr az igébe, hogy a szeretet légkörébe konkrétan mit csináljak. Benne van, ez is a Bibliában, testvérek, bármilyen megbotránkoztató, hogy aki megvonja a botot a gyermekétől, gyűlöli a gyermekét. Nem szereti, gyűlöli. Ez nem azt jelenti, hogy mindig verni kell. Csak ez is benne van például a Bibliában. Az, hogy a gyerek olyan majd szétrobban a dütől és a gonoszságtól, és én meg ottan simogatom a kis fejét, meg nem tudom micsoda, hogy nehogy véletlenül még, mert föl sem emelem a hangomat, nem, hogy még a fenekire csapnék. Na hát álljon meg a fáklyás menet. Ez nem az Úr intése és tanítása szerinti gyereknevelés. Majd eljön az ideje annak is, hogy megsimogassam, meg fölvegyem. De lehet, hogy pont akkor nem annak van az ideje. De én a Gordon úrra hallgatok, nem az ígére. Az ígére kell hallgatni. Az Úr tanítása és intése. Lehet, hogy nagyon bölcsnek tűnik az, amit mondanak, de az Úr bölcsebb annál. Az Úri az igazi bölcsesség. És jól tesszük, ha oda hallgatunk, testvérek. Az Úr a legbölcsebb. És különben is, testvérek. Azt hiszem, hogy ennek a második intésnek a hátterébe valahol az húzódik meg, hogy az Isten a gyermekeket a sajátjának tekinti. A gyerekek, testvéreim, nem a szüleiké. Ez valahol, lehet, hogy valaki már tudatosította magába, de sok szülő, mintha nem tudatosította volna magába. A gyerekem nem az én gyerekem, hanem az Úr gyermeke. Ő csak rám bízta őt, hogy neveljen, mint egy sáfár. Isten rábízta Ádámra és Évára az édenkertjét. Rájuk bízta a gyerekeiket. De azokat a gyerekeket nem ők hozták létre, hanem az Úr. Ők csak eszközök voltak ebben. És az Úr akarja, hogy az ő útmutatásai szerint neveljük fel az ő gyermekeit. Fiaimat és kezeim munkáját pedig bízzátok rejám. Ez azt jelenti, testvérek, hogy nekem a gyerekeimért imádkoznom kell. Ezek a gyerekek az Úr gyermekei tulajdonképpen. Mit tehetek értük? Nevelem őket úgy, ahogy ő mutatja az ígébe. Ha elbizonytalanodok, tanácsot kérek tőle. Megyek az ígéhez. Kérdezem a lelki testvéreimet, hogy mit tehetnék, hogy tehetném. És közben imádkozom, nem csak ezért, hogy engem tegyen az Úr bölcsé, hanem azért is, hogy a gyerekeinkbe munkálkodjon, hogy végezze el bennük azt a munkát, amit el akar bennük végezni. Az Úr tanítása és intése szerint való gyerekneveléshez hozzátartozik, hogy imádkozom, buzgón imádkozom a kis csemetéimért, akik az Úr palántái, az Úr gyermekei. És talán még egy dolog, amivel be kell fejeznünk most ezt az alkalmat, hogy aki az Úr tanítása és intése szerint a szeretetnek a légkörében nevelgeti testvérek a gyermekeit, az megérti azt, hogy nekem az elsődleges dolgom nem az, hogy a gyerekeim viselkedését beszabályozzam, hanem az, hogy a szívüket elérjem. Nagyon sok szülőnél, testvérek, ez látszik, hogy állandóan, mintha farigcsálni akarnák a gyerekeiknek a viselkedését. Ezt nem illik, azt nem illik, így kéne, úgy kéne. Állandóan egy ilyen egrecíroztatás folyik, egy ilyen kondicionálás folyik, hogy mit kéne, hogy kéne. És állandóan, hogy kéne mondani, hogy kéne tenni, hogy nem kéne tenni. És így, és úgy, még bottal is, meg hangos szóval is, meg dicsérettel is mindig csak valahogy a külsőt akarják egy keresztény családban is sokszor beállítani. Testvérek, nem a külső magatartás szabályozása az elsődleges dolgunk. Persze azt is néha meg kell mondani, hogy valami hogy van, hogy nincs, de az elsődleges célunk, amit a szívünkbe kell látni, hogy a gyermekeinknek a szívébe van a fő probléma. Ők nem jók, akiket mi elrontunk, hanem ők rosszak, akiket nem mi váltunk meg, hanem az Úr Jézus fogja őket megváltani. Sajnos a gyerekeink szíve, lelke, testvérek tőlünk örökölték. Atyáitoktól örökölt hiába való életetek. Ez van, testvérek, ezt tudjuk továbbítani mi a gyerekeinknek, a romlottságunkat, az önzésünket, az egoizmusunkat, az istentelenségünket, ezt tudjuk mi továbbadni. Vérünkkel ez megy tovább, testvérek. A szívükben ott van a gonoszság. Akkor is, ha nem látszik még. Előbb-utóbb egyébként meglátszik, kibújik a szög a zsákból. Apukám mindig mondta, hogy itt a bűn az eredendő, mikor valami gonoszságot művelt a kis porontyocska. Itt a bűn az eredendő, az kibújik, testvérek, gyorsan. És nekem nem az a dolgom, hogy megváltsam tőle a gyerekemet, mert úgyse tudom megváltani. Ez nem az én reszortom. Az én reszortom az, hogy elvigyem őt ahhoz, aki meg tudja gyógyítani a szívét. Aki meg tudja tisztítani a szívét. Aki szabaddá tudja tenni a szívét az elkövetett bűneitől. Attól, hogy toporzékol állandóan, vagy agresszív, vagy verekszik, vagy mit tudom én, nekem nemet mond meg, vagy a testvéreivel összeférhetetlenül viselkezik. Ezt testvérek, ezek a szívből jönnek. Azt mondja Jézus, hogy onnan a szívből származnak ezek a dolgok. És én nekem nincs hatalmamba a szív. Az Jézusnak van a hatalmába, a gyerekeimnek a szíve. Én maximum annyit tudok tenni, hogy tanítom őket, hogy Jézus. Tudjátok, Jézusnál van a kegyelem, a bocsánat, gyertek, imádkozzunk hozzá, ezért is, azért is. Mert ez, amit most elkövetetek, ez bűn. Hát persze, amikor még nagyon kicsit nehéz ilyeneket elmagyarázni, de kicsit már növekszenek, azért már lehet. Megtapasztaltam, hogy lehet. És meg is értik valahol, valamennyire megértik. És lehet, apuka, mondta az egyik kislány, még picike volt az egyik iker, én nem akarok rossz lenni, de valamiért mindig rossznak kell lenni. Miért, hogy miért van ez? Ezt foglalkoztatta. Miért ilyen ő? Hogy nem akar olyan lenni, mégis olyan. Akkor el lehet neki mondani valahogy egyszerűen, már nem tudom, mit mondtam neki, a szíved ilyen, de kérd az Úr Jézust, hogy segítsen legyőzni az indulatodat. Segítsen téged, hogy máshogy viselkedj, és ne engedd ki magadból ezt a haragot, vagy nem tudom mit. És úgy elgondolkozott rajta. És kérték is utána mindig az Úr Jézust, amikor imádkoztunk, és hogy segítsen nekik, hogy mások tudjanak lenni. Hát testvérek, Jézushoz vezetni őket, mert Jézus a szívüknek az orvosa. Ő a legjobb kardiológus, ugye a szívek vizsgálója. Ő a legjobb kardiológus, őnála van a gyógyulásuk. Nem a külső szabályozás, testvérek. Hát ennek a legdurvább formája, testvéreim, manapság, itt talán Magyarországon még nem annyira terjed, de Amerikában már nagyon elterjed, de jön ide is. A szülők látják a gyereküknek a tulajdonképpen bűnös viselkedését, és ahelyett, hogy Jézus felé terelnék őket, elviszik a klinikára. És a klinikuson, a klinikán az orvosok, a pszichiáterek vagy pszichológusok kezükbe veszik a gyermeket, és fölírják neki a nyugtató gyógyszert. És majd a gyógyszert adjuk a gyereknek, és megoldjuk a szívnek a problémáit. Ugye? Megoldjuk a szív problémáit? Antidepresszánsokkal, meg nem tudom mikkel, testvérek. Megoldjuk? Nem tudjuk megoldani. Amit meg tudunk oldani ezzel az, hogy a gyereknek az agyába, ami egy olyan rendszer, egy olyan bonyolult biológiai, meg kémiai, meg elektromos rendszer, amit föl se tud fogni az orvostudomány, hogy mi van az agyban, egy olyan finom rendszer, hogy leírhatatlan, testvérek, maguk az agykutatók is csak állnak előtte, mi fogjuk, és oda belövünk egy ágyúval. Mert ezek az antidepresszánsok, ezek ilyen ágyúk, amiket belőnek, és amiknek semmiféle tudtommal, majd javítsatok ki, hogyha nem így van, de tudtommal semmiféle tudományos alapja nincs. Nem tudják, hogy miért hat ez vagy az a gyógyszer. Csak azt tapasztalják, hogy valami hatása van. Hát nyugtató hatása van, akkor adjuk. Azt a gyerek kevésbé agresszív, amíg van benne gyógyszer. Aztán, amikor már elmegy a gyógyszer hatása, megint, akkor adjunk neki még egyet. Lövöldözünk be a szegény, szerencsétlen gyermekünknek az agyába a kis finom, pókháló finomságú agy működésébe olyan szerekkel, amiknek nem is tudjuk, hogy mik a következmények, illetve tudjuk. Majd rájövünk, hogy mi lesz a következmény, amikor eltelik egy pár év, és a gyerek vagy elhagyja a gyógyszert, vagy megpróbálja elhagyni a gyógyszert, és meglátjuk, hogy hova jutottunk mi, hova juttattuk a gyerekeinket. Emberroncsá tudjuk tenni őket, testvérek, gyógyszerezéssel. A halálos dolog, testvérek, szülő nem látja, hogy a szívében van a probléma, és nekem azt a szívet Jézus felé kell vinni, és nem az orvos felé kell vinni, mert nem ő fogja meggyógyítani, csak külsőleg farigcsálja. És rombolom közben a saját kis drága gyermekemet, ami nem is az enyém, hanem az Úré. Neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Ez elég, testvérek? Na, hát az apákkal kezdtük ma, majd folytatjuk is egy kicsit az apákkal, meg az anyákkal, meg egy-két dologgal még, aki tud, maradjon. Most minden esetre a szívünkbe vigyük ezt a drága és mély értelmű apostoli üzenetet. Ti atyák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Segítsen ebben minket a mi Úrunk. Imádkozzunk. Úrunk, sok titok van itt ebben a gyermeknevelésben, de az biztos, hogy Te vagy a gyermekeinknek a megteremtője, Te alkottad a testüket is, a lelküket is, Te vagy az, aki ránk bíztad őket a maguk egyediségében, és azt mondtad nekünk, hogy ne a magunk belátása, meg ne más embereknek a belátása szerint neveljük, akik ateisták ráadásul, hanem neveljük őket a Te útmutatásaid szerint. Köszönjük néked, hogy ezt az útmutatást megadod nekünk a Bibliába, és köszönjük néked, hogy van olyan üzenet a Szentírásban, ami hasznos az igazságban való nevelésre. Köszönjük néked, hogy van olyan üzenet a Szentírásban, amiről azt olvassuk, hogy eljut az ízeknek, velőknek megoszlásáig. Köszönjük, hogy az evangélium elhatol a gyermekeinknek a szívébe, a lelkébe, és elvégzi ott a munkát, amiért te elküldötted. Köszönjük, hogy te meg tudod váltani a gyermekeinket a velük született gonoszságtól, amit tőlünk is örököltek. Köszönjük néked, hogy te tudod őket megáldani mindazzal a kegyelemmel és mindazzal az igazsággal és bölcsességgel, amire szükségük van ahhoz, hogy aztán szabad és boldog életet éljenek, melyben szeretnek téged is, meg bennünket is, meg az embertársaikat is, és szentül igyekeznek élni. Mi nem tudjuk ezt elérni, Urunk, hiába próbáljuk őket így vagy úgy, hiába próbálunk más emberi segítségeket igénybe venni, nincs a módunkban ez a dolog. De te csodákat tudsz tenni velük, és hisszük, hogy neked gondod van a te gyermekeidre. Nem véletlenül mondtad azt, hogy fiaimat és kezeim munkáit csak bízzátok reám. Köszönjük, hogy imádkozhatunk a gyermekeinkért, hogy nem csak bizonyságot tehetünk nekik újra meg újra rólad, a szabadítóról, hanem imádkozhatunk hozzád, hogy beszélhetünk veled róluk, és kérhetünk téged, hogy gyógyítsd őket, hogy vezesd őket, hogy őrizd őket. Köszönjük, hogy te mindenhova elérsz, oda is, ahol mi nem érünk el. Te ott is ott vagy, ahol mi nem tudunk ott lenni. Köszönjük, hogy te vagy a legcsodálatosabb partnerünk ebben a szeretetben való nevelésben. Segíts beléd kapaszkodnunk, Urunk. Elengedni minden emberi bölcsességet, minden nagyokos megfontolást, és segíts tereát hallgatni, aki magad vagy a bölcsesség. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket ma is, mint apákat, különösképpen is a szívünkre helyezed a gyermeknevelést. Segíts, hogy otthonainkban, a szeretet légkörében tudjuk a gyermekeinket a te intésed szerint nevelni. Dicsérettel is, fegyelmezéssel is rendre szoktatni őket, a határok megismerésére és betartására nevelni őket, a jóra tanítani őket és a rossz kerülésére okítani őket, a te ígéd szerint. Kérünk téged, hogy légy segítségül mi nekünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most életünket, imádkozunk a betegekért, a gyengélkedőkért, a gondozóikért, ápolóikért, légy velük, légy közel hozzájuk, gyógyítsd, erősítsd, bátorítsd szívüket. Imádkozunk népünkért, hazánkért, hazánk vezetőiért, könyörülj meg, Urunk, rajtunk, és segíts, hogy minél több honfitársunk hozzád találjon, neked engedjen élete minden kérdésében. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, és hisszük, hogy velünk maradsz a nap következő részében is. Kérünk is, hogy maradj köztünk, és áld meg szívünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg gyorsan. Hirdetem, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk az alkalmainkat. Bibliaiskolánk lesz kedden. Folytatjuk a bibliaiskolát. Aggeus, Zakariás, Malakiás könyvei következnek, tehát az Ószövetségnek az utolsó három könyve. Hát majd meglátjuk, meddig jutunk el, én mindegyikből készülök, de lehet, hogy csak egy párat tudunk, vagy egyet, vagy lehet, hogy kettőt át tudunk venni, de olvassátok otthon ezeket a könyveket. Tehát Aggeus, Zakariás, Malakiás. Hirdetem a testvéreimnek, hogy jövő vasárnap úrvacsoraosztás lesz, tehát úgy készüljünk, hogy az Úrnak szent asztalát megterítjük, és dicsérhetjük az Urat az úrvacsora közösségében is. Hirdetem még azt, hogy a Calvin téri templomban október 22-én, az jövő szombat, este 18 órakor egy megemlékezés lesz, 1956 református áldozataira emlékeznek. Aki tud és szeretne elmenni erre, vagy fontosnak tartja, hogy ott legyen, azt mind szeretettel várják. Tehát október 22, 18 óra, Calvin téri református templom. A mai napon itt folytatjuk majd az alkalmunkat, 10:30-tól körülbelül leülünk, és külön a hölgyek és külön a férfiak tudunk majd beszélgetni. És aztán pedig délután egy ebéd következik, nagyjából 12:30 magasságára céloztuk, és akkor 13:30-ig lesz ebédszünetünk, és akkor utána lesz még egy előadás, és arról is tudunk talán még egy kicsit beszélgetni. Délután a fegyelmezésről szeretnék egy picit beszélni. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.